1979. szeptember 13-a, csütörtök este.
Kedves testvéreim, a kijelölt napi igéből egy mondatot olvasok csupán. Lukács írása szerint evangélium 11. fejezetéből a 35. vers, ez az egy mondat. Vigyázz tehát, hogy a benned lévő világosság sötétségé ne legyen. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. Ha úgy egyszerűen a logika őrlő malmába tesszük bele ezt a drága búzatelet, mindjárt drága eredményeket kapunk. Csak mondom a fő gondolatokat, amik egy egyszerű elmélkedésből már is kitűnnek. Első az, hogy van tehát világosság, és van benned, bennünk lévő világosság. Azt mondja, és vigyázz erre a világosságra. Ember létünkhöz hozzá tartozik a világosság. Még erre majd visszatérünk. Tehát ebből az igéből mindjárt kitűnik ez, hogy van világosság. Aztán kitűnik ebből az igéből az, hogy ez nem állandó ez a világosság. Vigyázz rá! Vigyázz, mert változik, növekedhet, meg alá szállhat a lángja ennek a világosságnak. Vigyázz rá, mert nem állandó. Sőt, talán egy következő gondolatnak mindjárt kimondhatjuk, hogy van ilyen tendencia ebben a világban, hogy kilobbanjanak a fények. Van egy ilyen tendencia. Inkább lesz a világosságból sötétség sok felé, mint sötétségből világosság. Fizikusok beszélnek egy bizonyos törvényről, úgy mondják entrópia törvény. Azt jelenti, hogy a világban lévő energia mennyiség lefele megy, kihullad. Bizonyos vissza, oda-vissza van az energiák összességében, de azért az egész világ mindenségben az entrópia, most rövidre fogva, még bonyolultabb a dolog, de rövidre fogva az a világ töröd, kihűl a világ. Entrópia, az energia mennyiség szétszóródik, és nem lehet visszahozni. Tehát a tendencia az, hogy a világosságból sötétség legyen. És benne van ebben az igében az, hogy vigyázz, tehát tőled függ. Ne hibáztasd a körülményeket, hogy mert ilyenek, amit azért. Vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétségé ne legyen. Tehát mondom már egy ilyen gyors, egyszerű áttekintésben is nagyszerű és nagyon fontos, elkötelező igazságok derülnek ki. Vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétségé ne legyen. Na most itt álljunk meg egy kicsit ennél az első tételnél, a benned lévő világosság. Valóban van bennünk világosság? Aki nem szakember, annak mondom, mint szakmabeli, mint teológus, hogy a teológusok körében nagy viták vannak e fölött. Van egy tábor, amelyik azt mondja, hogy a bűnesek következtében kialudt a világosság az ember szívéből. Igen, Isten úgy teremtette, de a bűneset teljesen elhomályosította az emberi szívet, úgyhogy ma már egy meg nem tért emberben, hiába keressük, nincs semmi világosság. Van egy ilyen merev, dogmatikus álláspont. Ha emlékeztek az én ige hirdetéseimnek az atmoszférájára, akkor tudjátok, hogy én nem vallom ezt, hanem vallom azt, hogy a legmélyebbre zuhant emberben is még mindig van egy isteni szikra. Valami világosság van, és lehet appellálni arra a világosságra, hogy szízd föl azt a parányi kis szikrát, ami még minden bűnöd, mulasztásod, gyávaságod, gyarróságod ellenére, még mindig ott van a lelkedben. Én hiszem azt, hogy ahány ember él, annyi isteni szikra van ebben a világban, mindenkiben ott van valami módon az isteni világosságnak valami kis szikrája. Persze van, mert lehet, erre lehet gondot viselni, ügyelj rá, itt kellene talán mondani a görög szót, amit van, ügyelj rá, hogy ez a benned lévő világosság sötétségé ne legyen, de van mire ügyelni, van mire vigyázni, és meggyőződésem szerint nem az esetleges megtérés pillanatában kapja az ember ezt az isteni szikrát, hanem ember voltából következően. Van egy nagyon kedves vers a Rószövetségben, például a Példabeszédek könyvében. Az új fordítás nagyon szépen adja vissza a Héber szövege, Példabeszédek 20. részének a 27. verse. Az ember lelke az Úrtól kapott mécses, egészen átkutatja a test belsejét. A test szót itt összefoglal, az emberre kell érteni, az egész ember. Tehát az ember lelke az Úrtól kapott mécses, egészen átkutatja az ember belsejét. Persze, kifele is kutat, de befele is kutat, és minden emberben van valami világosság, amelyik bele-bele világít életünknek a sötét zegzugaiba. Kínos ez a művelet, nem csoda, ha az emberek védekeznek ellene, lelkileg ki akarják kiszedni magukból ezt a műveletet, de mégiscsak így van, hogy minden ember egy mécses kapott Istentől, ezzel a mécsessel lehet kifele vizsgálódni, ennek a mécsesnek szinte elsőrendű szolgálat, hogy belül átvilágítsa az egész ember, a benned lévő világosság. Ha a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség, mondja másfelyik Jézus. Tehát igenis van bennünk világosság, és a következő ige, ami elmélkedésembe eszembe jutott, az a gyönyörű ige a II. Korintusi levélből, ahol Pál igazában a nagy teremtést összehasonlítja az ember teremtésével, vagy újjáteremtésével. Itt már lehet szóra szó, hogy tényleg a kegyelem az újjászületés által felszítja, vagy külön felgyújtja Isten ezt a szikrát. Azt mondja Pál, hogy Isten, aki szólt, mindig a teremtés hajnalát, sötétségből világosságra gyújtott, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Tehát ha jól meggondoljuk ezt az igét, így párhuzamba állítja Pál a teremtést, és mondjuk így az új teremtést. Isten, amikor világot teremtett, akkor mindjárt azzal kezdte, hogy legyen világosság. És ez így szerint, amikor embert teremt, vagy amikor embert újjá teremt, akkor is ez Isten szava, legyen világosság. Isten, aki annak idején azt mondta, hogy sötétségből világosságra jöjjön, azt akarja, hogy bennünk is, a mi belső sötétségünkben fölragyogjon a világosság. Még egy igét ide, Jézusról csodálatos dolgokat mond a János evangéliumának a nyitánya, és ott találjuk ezt az igét, az új fordítás így mondja, hogy benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. Itt van szinte a tartalmi meghatározás a világosságra, mert idáig csak inkább ilyen fizikai fogalomról beszéltünk, hogy fény, a világosság, de itt már tartalmat nyer a szó, benne volt az élet, és az élet volt a világosság. Vagyis összegezve ezeket a felvezető gondolatokat, a világosság, amiről itt szó van, nem a szaktudósoknak a Nobel-díjas tudománya. A világosság élet. Ahogy Jézus Krisztusban megjelent az isteni élet, az az isteni élet a világosság. Annak az isteni életnek a rendje, a szépsége, az ereje, a sugárzása, a szép sugárzat az emberekre. Jézusnak az élete, az a világosság. És megint mondom, hogy mindegyikünkben van valami ebből. Most hagyjuk ezt a vitát, a teológusok vitáját, hogy a bűnös ember, a meg nem tért ember kapott-e valami, vagy van-e benne valami világosság. Nem erről van. Akik itt vannak egy falak között most, azok valami módon mégiscsak oda kerültek már Isten közelébe, és ha oda kerültünk, oda kerültetek velem együtt, oda kerültünk Isten közelébe, akkor bizonyos az, hogy vagy az eredeti, vagy az újonnan születésünkkor ajándékozott világosság, de van bennünk világosság. És ennek az örömére rá kellene eszmélni. Szinte 10 perc szünetét dicsőíteni kellene Istent, hogy Istenem, légy áldott, hogy világosság van bennem. Nem vakon botorkálok ebben a világban. Tényleg gondoljunk a vakokra, igazában a szemük helyett a fehér bottyuknak a hegye a világosságuk, nem? Egy vak embernek mi a világossága? Kezében van egy fehér bot, azzal tapogat. Amit a botjának a hegye mutat neki, az az ő világossága. Ha a botjának a hegye követ mutat, akkor megállott, kikerüljen, és tovább. Tehát egy ilyen vak emberhez képest, akinek valamit is nyomorunk segédeszköz adja a tapogatózásnak, a eligazodásnak, a tájékozódásnak a lehetőségét, ilyen vak emberrel szemben nekünk van világosságunk. Tudunk valamit a Jézus Krisztusban megjelent isteni életről, sőt, bennünk van valami ebből az isteni életből, és mint hogy ez az alapállás, erre mondja Jézus, hogy vigyázzatok, hogy a bennetek lévő világosság sötétségé ne legyen. Mondottam a következő gondolatot, hogy ez a világosság nem állandó, ez növekedhet és alászállhat. És rettenetes az, hogyha valaki már világosságban volt, és utána kerül sötétségbe. Vannak ilyen hívő emberek, akiknek kialudt a világosságuk a saját hűvük miatt, mert nem ügyeltek rá. Ahogy itt mondja Jézus, hogy ügyeljetek a bennetek lévő világosságra, vigyázzatok, ez többet ér mindennél. Mert elveszítjük, akkor mindennél nagyobb veszteség ér minket. Tehát itt van a következő probléma, hogy mi veszélyezteti ezt a világosságot? Hogyan lehet ennek a fényét elveszíteni? Mire kell ügyelni? Én úgy szoktam elmélkedni, hogy egy-egy ilyen kérdést fölteszek magamnak, kezembe a szeruzát, papírt, és akkor ahogy jönnek a szavak egymás után, írom, és egy egész rajzlomot írtam föl, hogy mi minden veszélyeztetheti. De ezt akárki megcsinálhatja ezt a műveletet, és gyakoroljuk is magunkat ebben, tehát papír, szeruza, egy-egy gondolat, és elmélkedés, imádság. Például én állítom, hogyha valaki odahaza csöndesen utána csinálja azt, amit én csináltam, vagyis fölteszi a kérdést, az isteni világosságot mi oldhatja ki bennünk, akkor szintén megkapja a lajstrovot. Tehát én az én lajstrovomat most nem olvasom az egészet, de majd három gondolatot azért megszólaltatok, aztán a többit majd megmondja Isten színekének, akik éltek el ezeket. Tehát vigyázz, ügyelj a világosság, a sötétségé ne legyen. Mire kell ügyelni? Mi veszélyezteti? Elsőnek megszólalt bennem Pál apostolnak a igéje, amikor Agrippa király előtt kihallgatják Pál, elmondja az élete történetét, megtérését, és azt mondja, hogy nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt. Nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt. Pál apostolban fölragyogott a Krisztus. Ott a damaszkuszi úton valami módon fölragyogott benne a Krisztus, és akkor utána jött a döntés, hogy e szerint cselekszem-e, vagy pedig engedetlen leszek. És mindjárt ott rátör Damaszkuszban az életveszély. Már ott Damaszkuszban meg akarták ölni a Krisztusról szóló bizonyságtételét. Úgy eresztették le a város falán, emlékszik rá, egy kosárba úgy menekült meg. Mindjárt az első bizonyságtételével halálos veszélybe került. És ennek ellenére azt mondja, hogy nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt. Hát itt van életünknek egy nehéz döntése. Akik kaptak valami látomást, azoknak tudar igazán az életük, mert egy ilyen döntésen át kell menni, hogy elárulom a látomást, vagy nem vagyok engedetlen. Ez mindenkire áll, lelkipásztorokra különösen áll. Kapnak egy-egy látomást, akár bent a teológián, akár menet közben, születezetben, szöndesen. Isten ad egy látomást, ez az igazság, ez az evangélium, ezt kell prédikálni, és akkor jön lelkipásztorba, magamról beszélek ezzel. Jön belül a feszültség, hogy de hát ezzel megütköznek az emberek. Ha ezt mondom, akkor szétszalad a gyülekezet, mert ők tudják azt, hogy nekem mit kell prédikálni. Bevasalják rajtam a saját hitüket, hogy azt prédikáljam, amit ők szeretnek, amit akarnak hallgatni. És a lelkipásztorban ott van az nehéz döntés, hogy kiszolgálom a gyülekezetet, és amit ők követelnek, amiért fizetnek, azt prédikálom, vagy pedig nem vagyok engedetlen a mennyei látás iránt, és lesz, amit ezt azt prédikálom, amit az Isten mutatott nekem. Nem könnyű döntés ez. De csak azt akarnám mondani, testvérek, hogy imádkozzatok önmagatok ellen a lelkipásztorért. Értem, meg másokért is. Imádkozzatok önmagatok egy Istenem, könyörüljön lelkére, hogy ne azt predikálja, amit én szeretnék hallani tőle, hanem az igazságot predikálja. Tényleg nagyon szépen kérlek titeket, hogy imádkozzatok önmagatok ellen, hogy Istenem, könyörüljön, hogy ne kedveset predikáljon nekem, hanem keserveset, fájdalmasat, amitől szeretnék világgá szaladni. De bennem az a belső világosság azt mondja, hogy állj meg, itt most nagy döntés, ha most elszaladsz világgá, akkor te is védkezel, vagy főként védkezel a benned lévő világosság ellen. Tehát mondom, itt van az első ilyen lehetőség, hogy nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt. Könyörögjünk azért, hogy látomásokat adjon Isten, nem csak a lelkészeteknek, mert nagyon sokszor a lelkészetek megszégyeníti Isten, hogy másnak adja a látomást. Adjon látomásokat Isten, és akik kapnak ilyen látomást, azok ne legyenek engedetlenek iránt, akár lesz a következmény. Mondják azt a látomást. A zsidó nép számára a legsúlyosabb probléma nem az volt, hogy elvitték őket Babilonba, hanem az a később olvasott az egyik Zsoltárban, hogy nincs próféta. Nincs próféta. Akkor már otthon voltak Babilonban. És nagyobb csapás volt az, hogy nincs próféta, mert amikor Babilonban voltak, akkor még volt próféta. Szóval ezért jelésben olvasott meg. Mások is a fogság alatt, meg még utána is kaptak. De aztán jött egy idő, amikor nincs próféta, nincs látomás. Ez a legborzasztóbb isteni kérem. Isten népén is. Tehát könyörögjünk, hogy adjon látomást, legyen próféta, és legyenek engedelmesek. Ne oltsák meg gyávaságot ebből abból. Na itt van mindjárt második szó, aztán eszembe jutott ez, hogy gyávaság. Persze összefügg az előzővel, de külön is nevezzük nevének, hogy a gyávaság megoltja bennünk lévő világosságot. Az isteni világosság kihív minket az emberek közül, eddigi viselkedés formákból, gondolkodásból kikóli, új utakra vezet, és az ember gyáva esetleg, és megoldja a világosságot. Egy nagyon szerény kis példát mondok, mondhatnék tényleg a gyávaságomról csúnya példát is, tehát elég egy most egy ilyen szerény kis példával, ahol éppen Isten győzött. Nyáron járt nálam egy Erdélyből való református lelkész atyám fia, szerintem ismertem volt, valahogy hallott a nevemet, szívemet megkapta, eljött. Leültünk, beszélgettünk, kiderült, hogy egy szakmában a teológián belül nagyon sokat dolgozik, becsületesen foglalkozott az ügyjel, még egy kis könyvet is írt, idatta nekem a Cézar, stb. És amit beszélgettem vele, úgy eszembe jutott, hogy amivel ő foglalkozik, nekem van egy nagyszerű szakkönyvem. Hát nekem a gyenge pontom a könyv. A könyv az olyan, mint másnak, tudom én, a nőknek a vizsú vagy, akinek mi. Nekem olyan a könyv. És ott volt bennem a léleknek az indítás, hogy add oda neki. Igen, hát nekem is kell, hát minden nap kell, add oda. Ez a szegény erdélyi papok alig kapnak könyvet minden onnan, magyar könyv nincs, külföldön nem kapnak, vagy nem tudnak, ezért pedig tudana olvasni nincs. Hát aztán eldőlt úgy, hogy hát meg is csak odaadtam neki, és azzal a reménységgel, hogy Isten majd elintézi. Ilyen lényeg, hogy neki szüksége van rá, az biztos, nagy boldoda ment a honalapszi szomó könyvet, és ahogy szoktuk mondani, mit tett Isten, a harmadik napi postában megkaptam Németországból ugyanazt a könyvet, amit odaadtam neki. Na most ez egy nagyon boldog tapasztalás. Nem az az érdekes, hogy megint ott van a könyvtáramban az a könyv. Hát ez is jó dolog. De többet ér a lelki tapasztalás, hogy mertem lépni egyet, lesz ami lesz, mertem lépni, és Isten megáldott ezt a lépést. Na most, ha gyávák vagyunk lépni, akkor kimaradnak ezek a tapasztalatok. Ha gyávák vagyunk anyagi területen áldozni Isten országáért, igazán komolyan áldozni, akkor meghoztjuk magunkat annak az átélésétől, hogy Isten a pénznek is ura. Ha a könyvvel, ha ezzel, azzal gyávák vagyunk lépni, a világosságunkat rontjuk, ellenkező esetben, hogyha merünk lépni, a világosságunk növekedik, mert átéljük azt, hogy az Isten ura mindennek, az egész világnak, a bizutó, a könyv, a pénz, az élet, mindennek ura az Isten. De ez az kell, hogy merjünk lépni a sötétbe, és akkor átéljük az Isten, és növekedik a mi felső világosságunk, a mi életünk. A harmadiknak mondom, ami veszélyezteti ezt a belső világosságot, irigység, félzékenység. Nem kell példát mondani, fájdalmas a téma, mindegyikünkben van egy kis kacsingatás, hogy és a másik, akár Isten, ő neki miért aztán összeállítomot, nekem csak kettőt, vagy egyet. De aztán, hogy egymás között is félzékenység, sokféle jele van, itt benne a gyülekezetben is, munkahelye, mindenfele. Nem csak úgy szerelmi irigység, félzékenység, úgy amúgy is, hogy ezzel miért fogod kezet a nagyisztet, én velem miért nem fogod kezet, azt észreveti engem, miért nem veti, és így tovább. Higgyük el, testvérek, semmit nem nyerünk ezzel, ellenben a világosságunkat veszélyeztetik ezek a irigységek. Beszűkül a szemléletünk, én középpontú, csak én magamat nézem, sérelmei növekednek napról napra. És ez a szemlélet, hogy csak önmagadba bezárkózom meg a sérelmeibe, egy olyan vastag fal, ami nem tud behatolni az isteni világosság, nem tud belőlünk kijönni, az belső világosság betokozza az isteni világosságot. Na tessék otthon majd folytatni a lajstromot, hogy még mi minden veszélyezteti a bennünk lévő világosságot. Utolsó gondolatkör, vigyázz, azt mondja az ige, ügyelj rá. Itt vissza kell menni a ókori világba, mert akkor mondotta Jézus ezt. Hát itt ezekre a lámpákra nem kell ügyelni, mert gyújtom, oltom, az egyet csak pattan egyet vége, akkor becsavarok egy másikat. Hát a régi világban nem így volt, a világosságra tényleg ügyelni kellett. Mécses volt, és azt gondozni kellett. Tehát szinte azt merném itt mondani, hogy Jézus ilyesmire utal ebben az igében, hogy gondozd a benned lévő világosságot. Gondozd. És ez megint egy bonyolult folyamat. Gondozni a bennem lévő világosságot. És elnőkedésemben megakadtam a mécsesnél. Lehet látni, van reprodukálnak ilyen ókori kedves mécseseket kerámiából, ezt abból lehet látni a betöltőnyílást, aztán van egy olyan kis tücske, ott rúgták ki a kanótot, ott gyújtották meg, és hát még annyira emlékszem, azért gyerekkoromban volt ott a tanyán, ahol nyaralni szoktam, volt mécses, meg gyerek, mindenféle, tehát valamennyire azért tudom, hogy is van egy. És ebből az elmélkedésből, hogy gondoz, két dolog teljesen világos lett számomra. Az egyik az, hogy biztosan tudják a testvérek, hogy amikor a mécses ég, akkor egyszer csak van egy ilyen elhalt része, ami már nem tud olajat szívni, elszenesedett. És hogyha azt le nem vágjuk, akkor egyre inkább füstöl a mécses, kevesebb világosságot. A gondozás az azt jelenti, hogy azt a részt, ami elhalt, ami már nem tud szívni, olyat, azt le kell vágni, hogy aztán a kanó következő része frissen szívi az olajat. Tehát gondozd a világosságot, ez ilyesmit jelent, hogy vannak benned elhalt részek, elhalt szellemi elemek. Túlélt gondolatok, vagy meghalt érzések. vannak bennünk olyan dolgok, ami tegnap még világított, ma pedig csak egy üszkös szén darab, le kéne vágni. Az élethez hozzá tartozik, hogy ami elhalt, amin túlléptünk, azt igenis le kell betélni. Gondozd a benned lévő világot, ezt a mécses, gondozd, ami már nem képes olajat szívni, ami nem képes bekapcsolódni ebbe a világítási folyamatba, azt levágni és eldobni. Ez egyik. A másik pedig az, hogy olajat tölteni a mécsesbe. A tíz tűzre gondoljunk. Olajat tartalékot, olajat gyűjteni, szent lelket gyűjteni, isteni erőket gyűjteni, mert azért az az igazság, hogy ott van bennünk az isteni szikra, de hát minden hasonlat sánti, ott van bennünk az isteni élet. De azt éltetni kell, hogy éljen. Éltetett élet van bennünk, és kell azt, hogy Isten éltesse, adja újra meg újra az ő indításait, ösztönzéseit, erejét, világosságát. Hát ez, hogy ügyelj a benned lévő világosságra, ez mínusz pluszban, ezt jelenti mínuszban, hogy levágni azt, ami nem ég, és nem él, eldobni, és könyörögni azért, hogy utánpótlás, az isteni életből utánpótlást kapjunk. Íme ezt kaptam erre az egyszerű mondatra, ahogy olvastam, mindjárt gerjedni kezdett a film, ez az, ma este előrevetélünk. Hát testvérek, ennyit vigyünk el, a többit pedig majd adja hozzá Istennek, ügyelj rá, gondod legyen rá, hogy a benned lévő világosság segítségű ne legyen. Hagyj meg a fejünket imádkozni. Mennyei édesatyánk, mindenek előtt és mindenek fölött dicsőítünk téged ezért a felső világosságért, és azért, hogy úgy teremtetted az embert, hogy a te isteni fényedből adtál valami fénysugarat minden emberbe, köszönjük édesatyánk, és könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk emberek iránt kegyetlenek, könyörtelenek, ne adjuk át a sátánnak őket, ne mondjunk le olyan gyorsan róluk, hogy nincs semmi élet, semmi isteni, semmi világosság bennük. Segíts minket arra, hogy úgy tudjunk minden embertársunkra tekinteni, hogy él, ember, tehát szükségszerűen ott van benne valami módon az isteni világosság. Köszönjük ezt, édesatyánk, és nyisd meg a szívünket ilyen szemléletre, nyisd meg a gondolkodásunkat, nyisd meg az odafigyelésünket, hogy úgy tudjunk odafigyelni a mi embertársainkra, hogy észrevegyük bennük a te isteni életednek ezt a kicsi szikráját, és lehessünk munkások abban, hogy fellobbanjon, lángra gyújjon az az isteni szikra. És köszönjük nagyon, édesatyánk, hogy mi többet kapunk ebből, hogy Jézus Krisztusnak az isteni élete fölragyogott előttünk, kedves lett előttünk Jézus Krisztus. Kezdjük megérteni, hogy annyi élet van mi bennünk, amennyi Krisztus van mi bennünk. Annyi szeretet van, amennyit őtőle vetünk, annyi bölcsesség, amennyi igét őtőle vetünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus világosságában élhetünk. Édesatyánk, kérve kérünk, hogy adj erőt arra, hogy ügyeljünk erre a világosságra. Adj erőt, hogy fölismerjük azokat a rontó, megoldó erőket, amelyek ezt az isteni fényt akarják bennünk megoldani. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk engedetlenek a látomás irány, ne legyünk gyávák, ne legyünk irigyek, féltékenyek. Könyörülj rajtunk, Istenünk.
A hangfelvételit megszakad.